Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó oda lépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magad. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát, ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita ment arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá. Olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig fölültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viselt gondját, s ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot tett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi. Természetesen beszélhetnénk most arról, hogy mi az alapja, a forrása, így is mondhatnánk, a motivációja annak, hogy az egyik ember segítsen a másiknak. Beszélhetnénk erről, de ez a történet egy kicsit távolabb visz bennünket ettől, és más megfontolások felé is indít. Ez pedig az, hogy itt nem egyszerűen csak arról hallottunk, hogy egy ember nem segített, jött egy másik ember, nem segített, végül egy harmadik ember segített. Nem erről hallottunk, hanem arról, hogy van 3 ember, aki történetesen kétségkívül 3 személy, de mind a 3 ember valamilyen csoportnak a tagja. És a Szentíró azt mondja, hogy Jézus szava nyomán nyilvánvalóan, hogy nem csak arról van itt szó, hogy 2 ember nem segített a harmadik igen, hanem hogy egy pap, aki a papi rendbe tartozik, nem segített. A csoport tagjaként sem segített, nem csak egyénként nem segített. Egy levita ment arra, nem csak egyénként nem segített, hanem mint levita, a levitákhoz tartozó nem segített. És végül a 3. ember se pusztán csak, mint egy egyén segített, hanem azt mondja Jézus, hanem ő egy szamaritánus volt. A szamaritánusok csoportjának a tagjaként is segített, nem csak magánemberként. És hogyha ezt a szempontot most kiterjesztem, Jézus és a törvénytudó beszélgetése sem pusztán csak 2, mondjuk magánember beszélgetése, pusztán csak 2 egyén beszélgetése, hiszen hát a Szentíró nagyon pontosan megmondja, egy törvénytudó volt, vagyis aki a törvénytudók csoportjába tartozik, és a törvénytudó hogy szólítja meg Jézust? Mester, vagyis nem csak egy szemét kérdez ő, hanem egy rabbit, aki egy rabbi, a rabbik csoportjába tartozó szemét kérdez. Ennek lényegi jelentősége van. hogy ide eljuthassak, hogy miért is, hogy a beszéd közepe felé lesz egészen világos, de innen szeretnék kiindulni, és akkor a bevezetéshez még annyit hagy tegyek hozzá, hogy egyébként pedig, ahogy Jézus és a törvénytudó beszélgetése alakul, az első beszélgetés fordulatoknál nem pontosan tudjuk, hogy most ez tulajdonképpen az egyén kérdezi, vagy a csoport tagja kérdezi. Mindig így fogom majd mondani, hogy egyén vagy csoport tagja az egyszerűség kedvéért. Igen ám, de a beszélgetésben egyszer csak történik egy fordulat. Ez pedig az, amikor Jézus válaszol, nem tudjuk pontosan, hogy most ezt ő Jézusként mondja, vagy rabbiként mondja a törvénytudónak, és azt mondja, hogy akkor hát cselekedjél így. És a fordulat itt megtörténik, mert egyszer csak hirtelen, mintha a törvénytudó már most nem csak törvénytudóként és magánemberként kérdezne, hanem hogy hirtelen, hogy igazolni akarja magát, egyszer csak valahogy előtérbe kerül az, hogy most ő már magánemberként, személyként akar kérdezni, és így kérdez, hogy jó, de ki az én fele barátom? Ezt már nem annyira törvénytudóként kérdezi, hanem valakiként, hogy hirtelen szorult helyzetben találja magát. És ez az a pillanat, amikor Jézus is már nem csak rabbiként válaszol, hanem egyénként, személyként, magánemberként is, most mondjuk így az egyszerűség kedvéért. És ez miért érdekes? Azért, mert azt a kérdést veti föl számunkra, hogy lehetséges-e az, hogy én magánemberként vagy egyénként segítenék, egy csoport tagjáként viszont nem. Mert a mai történet erről is szól. Lehetséges, hogy az a pap egyébként magánemberként segített volna annak a rászorulónak. Miért nem segített? Mert papként papi funkcióit ment el ellátni Jeruzsálembe, és a csoportnak a normája az volt, hogy őrizkedjen például attól, hogy halotthoz érjen, akármilyen beteghez sem érhetett. Tehát van a papoknak a normája, és ő ezt a normát kívánta megtartani. Azért, mert a csoport normát, ha megtartja, akkor a csoport tagjaként a nép számára el tudja végezni a liturgikus feladatait. A levita sem pusztán csak rosszándékos, vagy mert rossz ember volt, nem segített. Hát tudjuk, hogy levitaként megy föl Jeruzsálembe a kultusz elvégzésére, és levitaként bizonyos csoport szabályok és normák érvényesek rá. És ő ezeket a csoport normákat kívánja megtartani, mert különben a csoport tagjaként a választott nép felé a maga szolgálatát nem tudja elvégezni. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy két érzéketlen, együttérzés nélküli ember így csinál, hanem hogy két csoport tagja, csoport normákat tart meg. Azért, mert a csoport norma teszi lehetővé számukra azt, hogy a saját szerepüket abban a csoportban be tudják tölteni. Hadd beszéljek akkor most arról, hogy milyen egyéni okai lehetnek annak, hogy valaki nem segít. Aztán nézzük meg, hogy milyen csoportos okai lehetnek annak, hogy valaki nem segít. Hát az első, például nem segítek azért, mert félek. Hát annyira ijesztő a helyzet, hogy félek, hát azt se tudom, hogy most tényleg baja van, vagy nem, majd engem most éppen ki akarnak rabolni, ez egy trükk, vagy hát nem akarom ezeket hosszabban mondani. Hát a félelemből én egyénként nem segítek. Tehát az is lehetséges, hogy olyan stressz helyzet nekem látni egy utcán heverő véres embert, azt se tudom, hol áll a fejem, ahogy szoktuk mondani. Hát egyszerűen a stressz miatt el sem jutok oda, hogy a képességeim birtokában segítsek. De a harmadik például, hogy azt gondolom magamról, hogy én alkalmatlan vagyok. De nagyon érdekes egyébként, hogy olyanok, akik hősies dolgokat csinálnak, átlag emberek, akkor kérdezik őket, de hogy voltál erre képes? És ezek az emberek majdnem mindig azt mondják, hogy bárki megtehette volna. És egyébként ez nagyon sokszor igaz is. Pont bárki megtehette volna, de aki mondjuk az alkalmatlanságának a tudatával birkózik, ő meg pont neki se áll, mert azt gondolja, hogy is jönne ő ahhoz. A negyedik például, nincsen önbizalma. Tehát éppen, hogy meg tudnám tenni, tehát hát, ha elszúrom. Kudarckerülés. Következő például, hogy motiválatlan. A motiválatlanságnak sok oka lehet, például az, hogy egyáltalán ugye egyébként nem is nagyon akar másoknak segíteni. Te nem is gondolja, hogy egyébként neki különösebben segíteni kéne. Tehát itt nagyon sok minden előkerülhet. És aztán például valami egyéni érdek fűzi ahhoz, hogy nem segítek, na nem segítek, akkor én mondjuk jobb helyzetbe fogok kerülni. Látjátok, ezt épp csak föl akartam sorolni, és izgalmas volna nektek, ahogy nyaraltok, tovább írhatjátok a listát? Milyen egyéni okai vannak annak, hogy én néha nem szoktam segíteni? Most nézzük akkor meg, hogy milyen csoportos okai lehetnek annak, hogy nem segítek. Ez egy egész más terület lesz. De ez itt most nekünk bizonyos szempontból az izgalmasabb, mert a történet ebből a világból hangzik el. Az első, de azért nem segítek valakinek, mert ő egy idegen az én csoportom szempontjából. Nem tartozik a mi csoportunkhoz, tehát ő egy idegen, és ezért nem segítek neki. A második, azért nem segítek neki, mert nem idegen, hanem mert egy másik csoport tagja. És mi ez a csoport, mi nem segítünk annak a másik csoport tagjainak. A harmadik, hogy például azért, mert egy csoport normát követek, a saját csoportom normáját követem, pontosan ez történik egyébként ebben a történetben. A negyedik példa az, hogy tömeghatás. Hogy ott olyan sokan vagyunk esetleg, hogyha nem ezt a történetet veszük alapul, hogy tudjuk ilyenkor valahogy az egyéni felelősség, meg cselekvőképesség és motiváltság nagyon le tud apadni, és valahogy azt gondoljuk, hogy más már segít, vagy más majd fog segíteni. Miért pont én, mikor ilyen sokan vagyunk? Hát tömegtagjaként egész másképpen fogok állni a segítéshez, mintha egyedül én vagyok ott. A következő, például, hogy csoportos, hát sztereotípiák, előítéletek akadályoznak meg engem. Nem csak személyes előítéletek léteznek, hanem én, mint egy csoport tagja, átveszem annak a csoportnak esetleg az előítéletességét és sztereotíp látásmódját, és ez alapján nem segítek. Aztán az is lehet, hogy például félelem akadályoz meg, de itt nem pusztán az egyéni félelemről van szó, hanem a csoportba való tagságom okán jön meg a félelem. Tehát például azt mondom, hogy a csoport nem pártolja, hogy mondjuk annak az idegennek vagy egy más csoport tagjának segítsek, de ha én segítek, ki fognak rekeszteni. Vagy ha segítek, akkor én pórul fogok járni, mert a csoport azt meg fogja torolni. Akkor lehet a társas önazonosságomból fakadó félelem. És végül hadd mondjak el még valamit, az nagyon hangsúlyos tud lenni, hogy például a nem segítést a csoport támogatja, sőt, így is mondhatnám, hogy pozitív énképpel élhetek tovább akkor, hogyha nem segítek. Mert a csoport fönntartja az én pozitív megítélésemet akkor is, vagy pont akkor, ha nem segítek. Ezt például úgy hívjuk, hogy banda erkölcs. És nem segítek, mert ha nem segítek, akkor ezzel kifejezem a lojalitásomat mondjuk a csoport felé, vagy a csoport vezetője felé. És ezért a csoport engem el fog ismerni, és azt fogja mondani, hogy én egy belevaló valaki vagyok, tényleg ide tartozom. Akkor én fönn tudom tartani a társas önazonosságomat, a pozitív énképemet. Hát nem segítek. Látjátok, hogy milyen egész más okai lehetnek annak, hogyha a csoport tagjaként nem segítek, márpedig ebben a történetben erről van szó. És akkor itt most a beszéd közepéhez érkeztem, és itt akkor most nyilván három nagyon egyszerű mondatot el lehet mondani, tehát lehetséges az egy helyzetben, hogy én egyénként és egy csoport tagjaként is segítek. Lehetséges az, hogy sem egyénként, sem a csoport tagjaként nem segítek. De a mai történet a kettő között van. Ez egy olyan történet, amiben arról van szó, hogy egyénként segítenék, csoporttagjaként pedig nem. Ez a történet. Honnan tudjuk, hogy ez a történet? Onnan, hogy amikor Jézus elmondja a példabeszédet, és megkérdezi, ki volt a fele barátja annak, aki találkozott azzal a bajba járt emberrel. A válasz így szól, hát aki segített neki, ő volt a fele barátja. És Jézusnak a válasza így szól, akkor menj te, és hasonlóképpen cselekedjél. Vagyis a kérdező onnan indul ki, hogy hát egész természetes számára az, hogy a pap és a levita nem segít, majd eljut oda ő maga, hogy ő neki személy szerint az a válasza, neki az a válasza, hogy a törvény alapján is azt tudom mondani, mert Jézus értelmezte a törvényt egy történetben, és ő törvénytudóként ezt aláírja, hogy igen, az a fele barátja. Tehát a törvénytudó már most személyként, mondjuk így, hogy egyénként eljut oda, hogy azt mondja, hogy ebben a helyzetben segíteni kellett volna. De mi ebben a drámai? A drámai az, hogy ez ő benne egy belső feszültséget fog teremteni. Mert csoport tagjaként pontosan tudja, hogy a pap és a levita nem járhat így el, és most magánemberként azt mondta, de hát a fele barát mégiscsak az, aki. És az is benne van a törvényben. Az a gyönyörű a történetben, hogy Jézus elmond egy történetet, és végül a törvénytudó nem válasszal megy el elsősorban, hanem kérdéssel. De ez a kérdés már nem az a kérdés, amit föltett provokáció szempontjából, minthogyha ő semleges maradhatna, ez a kérdés már most a törvénytudó személyes kérdésévé vált. Mit teszel akkor, ha az most már a személyes meggyőződésed, hogy én a fele barátja vagyok, tehát segítenem kell, de a csoport tagjaként pedig azt mondanám, hogy nem segítek. Mert egy írott vagy iratlan csoport norma azt mondja, hogy ne segíts. Ez a történet. És ezért nagyon izgalmas a történet, mert látszólag befejezzük ott, hogy és akkor Jézus válaszol, és a törvénytudó megérti, az igazi történet ezután kezdődik. Hogy mit fog ezután csinálni. És hadd hozzak ide most, nézem az időt, most úgy érzem, még ez belefér, hogy egy pár nappal ezelőtt néztem egy filmet. Mintha csak azért láttam volna, hogy elmondhassam nektek. Próbálom röviden, a film Dél-afrikai köztársaságban játszódik. A Dél-afrikai köztársaságban szegénység és konfliktusok nem ragozom. És az történik, hogy van egy apa, meg egy lánya. Egyedül vezetnek egy boltot. Próbálnak megélni, de hát persze nagy a bűnözés, erős, a maffia, nem tudom, ott úgy hívják-e, bűnözői csoportok. Nehéz az élet. Az apa fönn akar maradni, ezért egyszer csak látja, hogy szembe van egy másik bolt, és azt a másik boltot ő kivehetné, és talán a két boltból meg tudnának élni ő meg a lánya. Igen ám, de azt a boltot hamarabb megveszi egy bevándorló. Egész mindegy, hogy Dél-Afrikában kit tartanak bevándorlónak. Szóval egy idegen, egy nem, annak a csoportnak a tagja. De ő akarja azt a boltot, és föllázítja ott az ő csoportjának a tagjait, hogy ezek az idegenek idejönnek, és elveszik a boltunkat, elveszik a kenyert, majd olcsóbban fogják adni. Föllázad a csoport, és fél órával később már ott vannak molotov koktéllal, meg botokkal, meg mindennel, fegyverrel, hogy betörnek a boltba, és ezt a boltost, aki nem az ő csoportuk tagja, megölik. Ténylegesen így is történik, betörnek a boltba, ott próbálja meghúzni magát a boltos, de most jön természetesen a csavar, ami miatt az egészet el akarom mondani, hogy ez a boltos ember, aki nem a dél-afrikai csoportnak a tagja, történetesen beleszeretett ennek az apának a lányába. És ők ketten húzzák meg magukat a boltban. Egy kissé Rómeó és Júlia történet. Az egyik csoporttagja és a másik csoporttagja egymásba szeretnek. De az apa ezt nem tudja. És van egy megrázó jelenet, ahogy megrohanják a boltot, és föltörik az ajtót, és lehet tudni, hogy mi lesz a vége, hogy van egy kép, ahol az apa szinte egy ilyen önelégült mosollyal, hogy enyém lesz a bolt. És használja hozzá a csoporttagjait. Menekülni akar a férfi és a nő, tehát a két fiatal, kezdik agyonverni a srácot, a nő pedig megpróbál kijutni, de bezárják lakattal a hátsó ajtót, hogy semmiképp se tudjanak menekülni. A lány az utolsó pillanatban ír egy SMS-t az apjának, hogy apa, bent vagyok, ments meg. És az apa elolvassa az SMS-t, magánkívül van, oda megy, már egy-két méterre vannak csak azok, akik ott már lincselik a fiút, kinyitja a rácsot, átöleli a lányát, és azt gondolnánk, hogy na jól van, sikerült, megúszta, megmenekült. És abban a pillanatban a támadó csoport egyik tagja lelövi a lányt. és az apa kezek között hal meg a saját lánya. És megint egy kép, ahogy az apa fogja saját lányát, ez a személyes szál, és mélyen megrendül attól, hogy ahhoz, hogy az ő lánya most meghalt, ahhoz az ő magatartása döntően hozzájárult. Amit apaként és emberként sosem tett volna meg, de egy csoporttagjaként megtette. És akkor az lesz most a beszédnek a harmadik harmada, hogy akkor nézzük meg, hogy mi az, ami segít engem magánemberként, ember, személyként, egyénként, és egy csoporttagjaként, hogy segítsek. És akkor a következőt mondhatjuk az első, és itt csak három gondolat, hogy egyénként mi segíthet nekem, hogy segítsek. Attól függetlenül, hogy én vagy a másik melyik csoportnak a tagja. Az például, hogy hoztam egy előzetes döntést. Az előzetes döntés erről szól, hogy ha bajban van, segítek. Nem azt kérdezem, hogy melyik csoport tagja. Azt sem kérdezem, hogy én melyik csoport tagja vagyok. Hanem azt kérdezem, hogy bajban van-e. És ha bajban van, akkor segítek, és ez nekem bőven elég. Tehát az első, hozok egy előzetes döntést. A második például az is segíthet, hogy van bennem egy értékrend, ami alatt most egy érték sorrendet értek. És azt mondom, nagyon fontos nekem a csoportnorma, kell, hogy legyenek csoportnormák. Nagyon fontos nekem a társas önazonosságom és a csoport. Nagyon jó, hogy csoportokhoz tartozunk, és van társas önazonosságunk. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. De az értékrendemben, bizonyos helyzetekben azt mondom, hogy ezt fölül fogom írni egy másik embernek a javára, az ő segítésére. És hozok egy stratégiai döntést erről. És mondjuk a harmadik megfontolás az az, hogy látom azt, hogy ha így járok majd el, akkor az bizonyos szempontból normaszegés is lehet. Mintha megállt volna a pap és a levita segíteni, az normaszegés. Fenyegeti azt, hogy ők a csoport tagjaként a szerepüket betöltsék. De nem arról van pusztán csak szó, hogy akkor most a mai evangélium arra szólít föl bennünket, hogy normaszegők legyünk, hanem arról, hogy valaki egy másik ember érdekében még egy olyan csoportnormát is megszegjen, ami neki kárt okoz. Nem előnyöket jelent neki, hanem kárt okoz. Mert itt erről van szó, ha ők a csoport tagjaként megszegték volna a csoport normát, az ő nekik egy csomó hátránnyal járt volna. Egyéni és csoportos szempontból. Tehát itt a norma megszegés nem az előnyökért van, meg a könnyebb életért, pont fordítva. Így mondhatnánk, hogy ez a norma pozitív felülmúlása. Milyen csoportos okai lehetnek annak, hogy hajlandó legyek segíteni. Itt is csak tik-tik így mondom. Az első, hogy a csoport normává teszi azt, hogy egy ilyen helyzetben segítsél. Ez a csoportnak a normája lesz. És akkor nem alakul ki ez a belső konfliktus. Második, hogy hajlandóak vagyunk állandóan reflektálni, fölülvizsgálni a saját normáinkat, hogy azok valóban segítik-e a másik embert, vagy összefüggésben vannak-e mondjuk a keresztény önazonosságunkkal. A harmadik, hogy elgondolkozunk azon, hogy mi van a törvény mögött, mi volt a törvényalkotó szándéka, vagy ez a törvény milyen értéket próbál valahogyan fölragyogtatni. Emlékeztek talán, hogy a dogmatika professzorunk 6. fél év végén, az utolsó órán a következőt mondta. Most már beszéltem önöknek 3 évet, remélem megértik, amit mondok, egyetlen dogmában sem hiszek. Nincs az a hitigasság, amiben hinnék. Hát nem mondom, hogy nem lepődtünk meg rajta. És akkor így folytatta, mindabban hiszek, amit egy hitigasság ki akar fejezni. És abban hiszek, aki az általunk megfogalmazott hitigasságok mögött él. És nyilván Jézusra gondolt. A negyedik gondolat, hogy mi az, ami csoportos szempontból is segíthet, hogy segítsek, hogyha a csoport elfogadja és elismeri a lelkiismereti döntésnek az értékességét, és a csoport ezt értékesnek tartja. És a záró gondolat itt, hogy ha a csoport elismeri, hogy valaki a Szentlélek indítatására tehet valamit, amitől nem könnyebb lesz az élete, meg nem megúsz valamit, hanem esetleg és jó eséllyel pont fordítva. És erre a csoport érzékeny, és fölteszi ezt a kérdést, hogy nem lehetséges-e, hogy ez a Szentlélek által volt. Eljutottam a zárásig. A zárás pedig arról szól, hogy egyrészt, hogy visszautaljak, azt gondoljuk, hogy a történet a szépen befejeződik, nem befejeződik, hanem éppen nyitottá válik. És nyitottá válik abból a szempontból, hogy föltegyük újból és újból magunknak ezt a kérdést, hogy mit teszek azokban a helyzetekben, ahol ha azt kérdezik tőlem, te Feriként segítenél? Feri, persze, hogy segítenék. Hogy kérdezhetsz ilyet? A második kérdés így szól. Te Feriként segítenél-e annak a csoportnak a tagjának? Hát jó, hogy abban a csoportban van. Hát, ha annak a csoportnak a tagja. De a harmadik kérdés így szól, és ettől lesz igazán nehéz a helyzet, hogy te egy csoport tagjaként segítenél-e, ha az a másik ember egy másik csoport tagja? És az a megrendítő, hogy magánemberként azt mondanám, hogy gondolod te azt, hogy nem segítenék? De a kérdés így szól, ennek a csoportnak a tagjaként segítenél-e annak a csoportnak a tagjának? És ott nem ez a természetes válasz, hogy persze, erről szól a mai evangélium. És most nem is tudom, hogy csináljam-e, hogy készültem, gondoltam, hogy csinálom, vagy nem csak mondom, vagy nem mondom, hogy megnevezhetnénk most csoportokat. Rátok bízom, hogy belül nevezzétek meg ezeket a csoportokat, hogy én ennek a csoportnak a tagjaként, annak a csoportnak segítenék-e. Mert a mai evangélium erről szól. Záró gondolat így szól, hogy ezért aztán olyan izgalmas, hogy az a kérdés, amit ez a törvénytudó a rabbihoz intéz, Jézus története nyomán egyszer csak a legszemélyesebb, a hitének a legmélyét érintő kérdéssé válik. És ezzel a kérdéssel megy már most el az útjára. És milyen szép ez, hogy Jézus egyrészt végig mennyire komolyan veszi ezt a törvénytudót, nagyon komolyan veszi, és végül megengedi neki, hogy még csak ne is Jézus kérdésén kezdjen el gondolkozni, hanem ahogy megy el, hogy tényleg ez hogy is van, a saját kérdését tegye föl, és a saját kérdésére, a saját válaszát találja meg, miközben egy csoportnak a tagja, egy olyan csoportnak, amely méltán mondja azt, hogy fontosak a csoport normái.